Te is oltalmazd, országunk, szent atyánk. Oldozz fel, és...
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Életbe lépett az országos tisztifőorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hőségriasztás, amely vasárnap éjfélig tart. Az elkövetkező napokban ugyanis a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani. A tartós hőség komoly terhet ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra. Figyeljünk oda egymásra, különösen azokra, akik egyedül élnek, idősek vagy mozgásukban korlátozottak. A kormány úgy döntött, megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet által a Székelyföldért végzett nemzeti összetartozás napi gyűjtést, ezt még tegnap jelentették be. Ma a Facebook videót tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben arról beszélt, kormány határozatot írt alá az Erdélybe küldendő pénzügyi segítségről, illetve a korábbi összeg megduplázásáról. Az emberek által összeadott 166 millió forinthoz a kormány most tehát hozzátesz ugyanennyit, derül ki a videóból. A Kárpát-medencei magyarság számára a legnagyobb kihívás a háború, pontosabban az azt tápláló brüsszeli háborús politika, jelentette ki Orbán Viktor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának plenáris ülésén Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez a háborús politika csak rosszat tartogat a számunkra. Nem áll a Kárpát-medencében élő magyarok és más népek érdekében egy központosított brüsszeli irányítású európai szuperállam, jelentette ki a kormányfő. Az orosz-ukrán háború lett az a katalizátor, amelyre hivatkozva Brüsszel egyre több jogkört igyekszik kisajátítani, elemezte a helyzetet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az országgyűlés elnöke a rendezvényen arról beszélt, nincs külön határon inneni és túli, nincs külön hazai magyar és külhoni magyar ügy, hanem csak egyetlen és egységes magyar ügy van. Hiszen ami történik a külhoni magyarsággal ma, az történhet holnap vagy holnap után a hazaival is, mondta Kövér László. A mai Törvényalkotási Bizottság napirendjéről levették az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta még tegnap az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Megsértette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Magyarország a még 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvénnyel, állapította meg az Európai Unió Bírósága. A főtanácsnok arról adott tájékoztatást, a mostani döntés jogi kötőerővel nem bír. Hiába az utcányi távolság, Magyarország és Mexikó is a béke pártjánál, illetve egyetért a legfontosabb nemzetközi kérdésekben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Mexikóvárosban, ahol több tárgyalást is lefolytatott. Szijjártó Péter azt mondta, bár egy utcán választ el minket, mindketten kiállunk a béke mellett, a háború lezárásához tárgyalásokra van szükség, azoknak pedig csak akkor van értelmük, hogyha minden háborúzó fél ott ül az asztal körül. Kifejtette, Magyarország nagyon sokat profitál a Mexikóval való együttműködésből gazdaságilag is, a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly több mint 2 milliárd euró volt, ami abszolút rekordnak számít. Közvetlen légijárat indult Budapest és Kuvait város között, a Jazeera Airways járata heti kétszer közlekedik, jelentette be Illés Boglárka. A külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, több mint 10 éve döntöttek a déli nyitás politikája mellett, Kuvait a 7. közel-keleti úti cél, amely elérhető lett a magyar fővárosból. A MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégén klimatizált mentesítő vonatokkal, megerősített járatokkal készül a Balaton irányába, és készenlétben álló buszokkal is segítik az utazást. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, elővételben váltsák meg jegyeiket, a csoportokat pedig arra, hogy előre jelezzék utazási szándékukat. Az ünnepi időszakban a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Meghirdették az első két pályázatot a jedlikányos energetikai program keretében, mondta az energetikáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. A távfőrendszerek modernizálásának, illetve zöldítésének támogatására együttesen 96 milliárd forint áll rendelkezésre, ismertette Steiner Attila. Magyarországon mintegy 700 ezer háztartás van rákapcsolva a távhőrendszerre. A Magyar Államkincstár június 10-ig várja a 2025. évi egységes kérelmek benyújtását a gazdálkodóktól, hívják fel a figyelmet közleményükben. Idén 49 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési intézkedésre lehet az egységes kérelem keretében támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Végül az időjárásról. Holnap a derült égen csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet pénteken hajnalban 15 és 20, napközben 30 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiós műsorát hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola iskola rádiósai nevében. Csóka Márk, 8. osztályos tanuló vagyok, és az elkövetkezendő percekben intézményünkben májusban megrendezett Kalkutai Szent Teréz hittani versenyről beszélgetünk Lakatos Marianna pedagógussal és a hitéleti munkaközösség vezetőjével. Majd ezt követően Rindákné Bújdas Viktória pedagógus számol be arról, hogy intézményünk ökoiskola címmel is büszkélkedhez májustól. A műsor végén pedig Rábai Bence diákönkormányzatos segítő pedagógus beszámol arról, hogy milyen programok várják idén az iskola diákjait a gyermekhéten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Gyenge Hanna, 6. osztályos tanuló vagyok. Lakatos Marianna pedagógussal, hitéleti munkaközösség vezetővel beszélgetek a Kalkuttai Szent Teréz hittanversenyről, amelynek iskolánk adott otthont az elmúlt időszakban. Hogyan készültek a versenyre? Mi volt az idei téma?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először is mindenféleképpen azt emelném ki, hogy nagyon nagy várakozással és nagyon nagy szeretettel készültünk erre az egyházmegyei versenyre, mert mindig bennünk van az a vágy, hogy a versenyző gyerekek jól érezzék magukat nálunk, és ezért mindig törekszünk arra, hogy gyermekközpontú legyen, hogy tevékenykedtető legyen minden feladatunk, hogy élményekkel térjenek haza a gyerekek.
Milyen kötelező feladatot kellett előzetesen a csapatoknak benyújtani?
Ebben az évben, ugye a Szent Év jegyében állítottuk össze a feladatainkat. Az előzetes feladat egy kisfilm készítése volt. 3 percben szabtuk meg minden csapat részére, hogy a Jöjjetek, imádjuk az Urat, az év mottóját dolgozzák fel, hogy kinek mit üzen ez a gondolat. Minden csapat máshogy oldotta meg ezt a feladatot.
Kik voltak a verseny megvalósításában a segítségedre?
Maga a verseny és maga az előkészítő folyamat egy igazi csapatmunka. A hitoktatókkal nagyon jól együtt tudunk dolgozni az előkészítő és a szakmai munkákban is. és a megvalósításban is, de a háttérben mindig ott van az iskola vezetősége, aki keretet biztosít a szervezési, előkészítési feladatokban, és a megvalósításban is, és az iskola minden pedagógusa támogatja azt, hogy mi a szakmai munkákat véghez tudjuk vinni, illetve amikor elkészülnek a feladatok, akkor mindig a Egerbe a kateketikai iroda munkatársainak elküldjük, és ők átnézik, tanácsokat adnak, esetleg változtatásokat javasolnak, és ebben az évben is így történt ez, hogy így együtt tudtuk előkészíteni ezt a versenyt.
Honnan érkeztek a csapatok?
Már 7. alkalommal rendeztük meg a Kalkuttai Szent Terész hittanversenyt. 8 csapat volt játékban. A saját iskolánk csapata mellett a társintézményünk, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum csapata is itt volt, és ezen kívül, akit legmesszebbről érkeztek, Gyöngyösről, a második Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola diákjai voltak, de itt voltak velünk Tiszaújvárosból, Encsről, a László Angyalkái, Sárospatakról, Sajóládról, a Fráter György Katolikus Általános Iskola csapata, és akik most először játszottak velünk, ők a Miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai voltak, tehát így állt össze a 8 csapatból álló mezőny.
Milyen feladatokkal készültek a megmérettetésre?
Hagyományosan mindig 2 részből állítjuk össze a játékfordulóit. Az első felvonásban szellemi vetélkedő van, ahol játékosan kell számot adni a gyerekeknek a tudásukról. Volt ebben teddigazzá játék, tehát megállapítások, amik lehet, hogy megállták a helyüket, és azokat jóvá kellett hagyni, vagy a hibásakat ki kellett javítani. Volt olyan feladatunk, ahol a Szent Év logójával kellett játszani, elrontottuk, elhibáztuk színeket, számokat, akár helyesírási hibát is ejtettünk a logóban, és a gyerekeknek ezt kellett észrevenniük és kijavítani. Lássuk a Szent Kaput címmel, egy olyan játékot kellett végigcsinálniuk, amikor is ugye egy puzzle-ből össze kellett állítaniuk a lateráni Szent János Bazilika Szent Kapujának a képét, és aztán jött egy plakátkészítő feladat, ahol a Szentkapun szereplő jelenetek, bibliai jelenetek képeit emeltük ki, és nekik ehhezekhez kellett szentírási idézeteket társítani, és a plakátot így kellett elkészíteni. Talán ez volt a leggondolkodtató, vagy legnehezebb a gyerekek számára. Fontosnak tartjuk mindig azt, hogy Teréz anya életét, azt az emberek között végzett munkásságát megismerik a gyerekek, és ezeket szoktuk játékosan számon kérni. Elrejtve Teréz anyával címmel volt egy nem egy hagyományos keresztrejtvény, ahol betűket kellett keresni, és a betűkből Magy Ferenc pápa neve jött ki. Időrendes feladatok voltak, de mind-mind olyan, ami gondolkodtató. No, ez volt a verseny első felvonása, és aztán a második fordulóban mindig külső helyszíneken járnak a csapatok. Nem csak az iskolában vannak helyszínek, tehát az iskola kápolnájában, az iskolai könyvtárban, tehát itt is voltak feladatok. Például az iskola kápolnájában énekelni kellett a gyerekeknek, például a Remény himnuszát, de a külső helyszíneken is csupa-csupa játék várta a gyerekeket. Például mondjuk a logó darabjait kellett megkeresni a Rákóczi vár udvarán rejtettük el ezeket. A Kisboldogasszony templomban, ahol beszélő tárgyak címmel, a liturgikus eszközökkel volt játék. A plébánia közösségi házában például imádságot kellett írni a gyerekeknek, remény volt a kulcsszó, és húzni kellett a gyerekeknek, mondjuk úgy, hogy imádságfajtákat, hogy kérő, felajánló, hálaadó imádság, és alkotniuk kellett, és el is kellett mondaniuk ott az imádság szövegét. Próbáltuk nagyon kreatívan, nagyon mozgalmasan megszervezni ezt a kinti második fordulót is, ahol a gyerekek menetlevéllel haladtak állomásról állomásra, és így gyűjtötték a pontokat.
Azok a diákok, akik részt vettek ezen a hittanversenyen, milyen élményekkel gazdagodtak?
Leginkább azt mondanám, hogy az együtt lenni jó érzését éreztem én. Együtt lenni jó a tanteremben, ahol számot kell adni arról a nagyon nagy tudásról, amit ugye az előkészítő munkák során a gyerekek elsajátítottak, és látszott az öröm az arcukon, és az elégedettség, és a zsűri is nagyon elégedett volt, hogy mennyire mélyen készültek föl a gyerekek, hogy jó volt együtt lenni akár az együtt elköltött ebéd idején, vagy a fagyizás, ami lehetőséget ad arra, hogy barátkozzanak, ismerkedjenek egymással az iskolákban jött gyerekek. Nagyon nagy élménnyel számoltak be arról a bólya és diákjaink, akik kísérték a csapatokat, hiszen minden csapat mellé a menetlevél felelősként egy nyolcadikos bólya és diákot szoktunk párosítani, hát többek között azért, hogy nehogy a városban eltévedjenek a más településről érkező diákok, de ez arra is jó, hogy tudjanak beszélgetni, ismerkedni, tapasztalatokat cserélni, úgyhogy én úgy értékelem, hogy ez nem csak egy tudás alapú vetélkedő, hanem egy jó hangulatú, közösen eltöltött nap.
Kik kaptak helyet a zsűriben?
5 tagú volt a szakmai zsűrink. A zsűriben Marosi Balázs kormányzói plébános atya kapott nagyon fontos szerepet, és szakmailag ő is támogatta a munkánkat. Jacsó Editet köszönhettük a zsűriben, aki Egerből érkezett a Kateketikai Iroda munkatársaként. A zsűriben ott volt Gasperné Tilman Edina főigazgatóasszony, aki a Bocska István Katolikus Gimnázium Technikum és Óvoda főigazgatója. Tarnóci Erzsébet, a Szent Kinga óvoda vezetője, és a zsűriben köszönthettük Sike Istvánné Marika nénit, aki hosszú-hosszú éveken át az iskolánk hitoktatásában játszott nagyon-nagyon fontos lelki szerepet.
Melyik csapat kapta idén a kimagasló teljesítményéért a Vándor díjat?
A Vándor díj egy gyönyörű, szép, szárnyas oltár, amit tavaly az Encsi Szent László Katolikus Általános Iskola csapata vihetett haza. Ők őrizgették a kápolnájukban, és vissza is hozták most a mostani versenyünkre. A 7. alkalommal megrendezett versenyünket a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjai nyerték, úgyhogy az ő kis táblácskájuk került fel a Vándor díjunk hátoldalára.
A versennyel kapcsolatban melyek a jövőbeli célok?
Szeretnénk megtartani mindazt, ami jó és bevált, amit a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek. Meg fogjuk tartani azt is, hogy a téma az mindig Teréz anya életének központi eseményei lesznek, illetve mindig az adott évnek a jelmondata, tehát ez mindenféleképpen a jövőben is így fogjuk megvalósítani.
Köszönöm tanárnőnek az interjút, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki ámen!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az elkövetkezendő percekben Rindákné Bújdos Viktória pedagógussal, intézményünk teremtésvédelmi felelősével beszélgetek. Egy évvel ezelőtt kapta meg intézményünk az Ökoiskola címet. Mit jelent ez pontosan, és miért fontos ez nekünk?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pontosan ez a cím úgy kötődik iskolánkhoz, hogy évek óta teremtésvédő és teremtésvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket folytatunk itt iskolán belül, és nagyon kapcsolódik az ökoiskola tudathoz, ami azt jelenti, hogy nagyon fontos mind a pedagógusok, mind pedig a tanulóinknak a környezetünk védelme, a teremtett világ védelme, melyet a lelkiséggel karöltve együtt meg is tudunk valósítani. Az ökoiskola címet, mint ahogy elmondtad, egy éve nyertük el, melyben az eddigi megtervezett programok, illetve az eddig már sikeresen megvalósított programokat ugyanúgy folytattuk az elmúlt egy évben is. Az iskolánkban a különböző jeles napokat, mint a takarítási világnap, a madarak és fák napja, a földvilág napja, a vízvilág napja, ugyanúgy megemlékezünk iskola szinten. Ezt pedig még kiegészítjük a teremtésvédelemmel, ami azt jelenti, hogy az egyházi jelleget is a lelkiséget bevonva például a mellettünk található Kisboldogasszony templom környezetét is rendben tartjuk, illetve a Munkás Szent József templom levendulásait, vagy éppen a körülötte lévő területet is karöltve rendbe tesszük.
Említetted, hogy a vízvilágnapjáról is megemlékeztünk itt az iskolában. Mi volt az idén a feladat a gyerekeknek? Kicsit más volt, mint korábban.
Így van, megpróbáljuk egy kicsit interaktívvá tenni ezeket a világnapokat, mégpedig úgy, hogy bevonjuk a gyerekeket olyan szempontból, hogy aktívan részesei lehessenek ezeknek a napoknak. Az idei évben az alsó és a felső tagozat az iskolát kidíszítve, az alsó és a felső folyosót Magyarország vizeinek és azok élővilágának megtervezésével kidíszítették az alsó és felső folyosót a Tisza és a Duna élővilágával karöltve.
Hogy tetszett ez a diákoknak?
Úgy vettem észre, hogy nagyon lelkesen álltak a feladathoz. Minden osztály a saját elképzelései alapján alkotta meg ezeket az élőlényeket. Volt, aki vízi világban lévő élőlényeket, halakat, kagylókat, bármilyen vízben előforduló élőlényeket alkotott meg különböző technikáknak köszönhetően. Volt, aki parti, vízparti élőlényeket alkotott, illetve voltak nagyon látványos plakátok, vagy éppen szoborszerű megvalósítás is a vízvilágnapjához kapcsolódóan.
Mik azok, azok az akciók és programok, amikkel fel lehet hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy igenis egy földünk van, és ezzel úgy kell bánni, hogy ezt nagyon sok generáció szeretné még használni?
Nagyon fontosnak tartom, hogy minél korábban beültethessük a gyerekekbe ezt a környezettudatosságot, illetve a teremtett világ védelmét, hisz egy földünk van, amit igenis nagyon-nagyon meg kell becsülnünk. Itt az iskolában minél nagyobb hangsúlyt fektetünk ennek a teremtett világnak a védelmére, mégpedig olyan szempontból, hogy felhívjuk a figyelmet akár egy szelektív hulladékgyűjtésre, akár egy ruhagyűjtésre, egy olajgyűjtésre, ami nálunk nagyon nagy hangsúlyt kap, és nagyon szeretik is mind a tanulóink, mind pedig a szülők, illetve a pedagógusok is.
Változtatott-e valamit, ugye itt a teremtésvédelem hangsúlyossága és az ökoiskola a mindennapi környezettudatosságon látsz valami fejlődést már itt az elmúlt időszakban az iskolában?
Én úgy gondolom, hogy az öko tudat, illetve a teremtésvédelem kéz a kézben karöltve járnak. Annyival kiegészíti az ökotudatot a teremtésvédelem, hogy a lelkiség is közre játszik, ami igenis arra hívja fel a figyelmet, hogy mi a világot az Istentől kaptuk, és ezért neki lehetünk hálásak, illetve magunknak és neki is ugyanúgy meg kell óvnunk a földet, amit ő nekünk adott. És az ökotudat pedig úgy gondolom, hogy minden gyermekben benne van. Ez attól függ, hogy mennyire sikerül ezt előhozni belőle, és mi minden évben arra törekszünk, hogy a tanév során olyan programokat szervezzünk, és ezekkel felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez az ökotudat és teremtésvédelem minél jobban beágyazódjon az ő kis életükbe, nem csak az iskola falain belül, hanem akár az otthoni életükben is.
Az iskola pályázat útján elnyertem a Teremtésvédő Iskola címet. Mit jelent ez?
Az idei tanévben először lett meghirdetve a Teremtésvédő Iskola cím, melyre hál' Istennek sikeresen pályáztunk. Mint ahogy már említettem, nagyon szoros kapcsolatban áll az ökoiskolával. Itt viszont a Teremtésvédő Iskola címben legfőképpen azt a kapcsolatot kellett bemutatnunk, hogy mi, mint a környezettudatos nevelést, illetve a környezettudatosságot hogyan tudjuk alkalmazni a lelkiséggel kapcsolatban, és ennek kapcsán meg kellett azt mutassuk, hogy melyek azok a kezdeményezések, melyekkel mind a lelkiséget, mind pedig a környezet óvását tudjuk előtérbe helyezni.
Tudsz erre mondani esetleg egy-két példát?
Ugye múlt évben örökbe fogadtuk a Horgász Egyesülettel karöltve a szerencsi gyűjtőtavaknak a környezetét, és ott egy új hagyományt teremtve az elballagú nyolcadikosainkkal fát ültettünk. Ezzel is felhívva a környezetvédelemre és a környezeti nevelésre a figyelmet, mindent a tanulók végeztek el. Ez volt például az egyik kitétel, hogy elnyerhessük ezt a címet. Nagyon lelkesek voltak a diákok, és ezt minden évben szeretnénk is megvalósítani. Vagy például azt, hogy hogyan jelenik meg iskolánkban a környezeti nevelés, illetve a lelkiség kapcsolata. Itt, mint ahogy már említettem, a környező templomoknak a rendbetétele, hogyan jelenik meg a fenntartható fejlődés, fenntartható nevelés itt az iskolánkban, tehát hogy olyan dekorációkat próbálunk használni, amiket évről évre elő tudunk venni, hogy minél jobban fejlődjük a figyelmet az újrahasznosításra és ennek a fontosságára is.
Mit tanácsolnál a diákoknak, hogy mi az, amit ők otthon is tudnak ezekből a szemléletekből, amiket itt kapnak a gyerekek az iskolában, amit hazavisznek is, hogy mondják el a szülőknek is, hogy mennyire fontos ez?
Amit úgy gondolom, hogy minden háztartásban mindenki kivitelezhető, meg tud valósítani, az például a szelektív hulladékgyűjtés, ami az iskolánkban az idei éven, hál' Istennek, sikeresen elindult. Szelektív hulladékgyűjtőszigeteket alkottunk meg, melyekben külön tudjuk válogatni a papír, üveg, műanyag és az aludobozokat is. Úgy veszem észre, hogy a gyerekek, a tanulók nagyon lelkesek ezzel kapcsolatban, és próbálnak odafigyelni minél jobban, illetve felhívják egymás figyelmét is arra, hogy miért fontos erre odafigyelni. Én úgy gondolom, hogy az otthoni háztartásokban is ez egy egyszerűen kivitelezhető dolog, illetve bármilyen növényekhez, állatokhoz való kapcsolat, az egymás iránt érzett tisztelet és megbecsülés is nagyon fontos, melyeket otthon is tudnak kamatoztatni, és ez is hozzátartozik ugyanúgy a környezetünk védelméhez.
Milyen tervek vannak itt a jövőre nézve az iskolában? Mi az, amit szeretnétek majd megvalósítani?
Mindenképpen szeretnénk a bevált programokat folyamatosan tanévről tanévre megvalósítani, illetve az ökoiskolának a vállalt tervei között ugye a szelektív hulladékgyűjtősziget volt, a magaságyás, amit sikerült is megvalósítani, illetve nagyon nagy sikerre volt a fenntarthatósági témahétnek idén is az iskolánkban. Ezt minden évben szeretnénk megvalósítani, illetve egy újabb szakkör is tervezés alatt van, mely a környezetvédelemmel kapcsolatos, illetve teremtésvédelemhez szorosan kötődik.
Köszönöm szépen az interjút, jó munkát kívánok majd hozzá.
Köszönöm szépen.
A műsor harmadik részében a hamarosan megrendezésre kerülő gyermekhét programjairól beszélgetek Rábai Bence, diák önkormányzatos segítőpedagógussal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki elmen.
Miért tartja fontosnak az iskola a gyermekhét megrendezését?
A tavalyi évben az igaz úgy nézett ki, hogy egy nap alatt bonyolítottuk le ezt az egészet. Így az éven a vezetőség megkért minket, hogy a gyermekeknek gyermekhetet rendezzük, és ne gyermeknapot. Ez azért is jelent nekünk nagyobb lehetőségeket, mert több programot tudunk megrendezni igazából azon a héten. Így a tanulók sokoldalú fejlesztéséhez nem csak a tanulói munka, de igazából a közösség élmények is hozzátartoznak. A játékok, a mozgásos tevékenységek is hozzájárulnak mind-mind ehhez.
Mikor kezdődött az idei programsorozat tervezése, és kik vettek részt benne?
Társammal, Kuti Kuruc Hajnalkával, ő is a diák önkormányzat segítő pedagógusa, így ketten kezdtük el ezt az egészet, és nyilván a vezetőség bevonásával, illetve az ők ötleteivel együtt valósítjuk majd meg ezt a hetet. Körülbelül május elején kezdődött el ennek a szervezése, különböző hatóságokkal is beszéltünk, mert lesznek ilyen programjaink is, és ezeknek a szervezése körülbelül egy hónapot vett igénybe.
Volt-e valamilyen különleges témája az idei hétnek?
A témáink nagy része igazából az előző évből merítkeznek, de az idei évben lehetőséget kaptunk arra, hogy bevonjuk egy kicsit többet az iskolában dolgozó digitális tantárgyakat tanító pedagógusokat is. Így igazából, ami most új ebben az évben, ez a digitális program, ami az alsósokat érinti, ők több állomáson ismerhetik meg akár a programozás, a robotokkal való foglalkozást, illetve vicces Kahoot élményeket kaphatnak, akár telefonról, tabletről, vagy akár számítógépen is meg tudják ezeket oldani. Ez igazából az iskoláról fog szólni, vicces formában.
Milyen programokat szerveztek a gyerekek számára?
Az idei évben elmaradt túránkat is itt pótolnánk, ami valószínűleg úgy fog kinézni, hogy egész Szerencsét bejárjuk, és különböző állomásokon vehetnek részt a gyerekek, amelyet igazából a szomszédos iskola, gimisek fognak nekünk segíteni ebben, illetve a különlegessége az egésznek a legeleje, amikor a tanárdiák sporteseményen megmérkőzhetnek kolléganők, illetve a kollégák a diákokkal, fiúkkal és lányokkal, kosárlabdában, illetve labdarúgásban is. Valamint még ide tartozik, a keddi napon lesz nekünk egy ugrálóvár, amelyen minden egyes évfolyamon tanulunk részt vehet, és a gyermekhét lezárásában a tűzoltók fognak segíteni nekünk, ebben egy hatalmas nagy habpartit fognak rendezni nekünk, alsósoknak, illetve felsősöknek is.
Lesz olyan program, amit most először próbálnak ki?
Igen, ez lenne a digitális program, amelyen mi állomásokat szervezünk, több állomáson, amelyek az alsósok körülbelül 20-30 percet töltenek. Minden egyes programon más-más témákat dolgoznak föl.
Hogyan választják ki a játékokat, vetélkedőket vagy kézműves foglalkozásokat?
A tavalyi évből merítkezünk sokszor, illetve a vezetőségnek, illetve a több pedagógusnak is rengeteg újabb-újabb ötletei vannak. Ezeket próbáljuk beleforgatni igazából ebbe a gyermekhétbe, és a legjobbakkal próbálunk dolgozni.
Terveznek-e jövőre valamilyen újdonságot vagy változtatást a gyermekhét programjában?
Mindenképp szeretnénk újítani minden éven, ahogyan most is. Ez igazából főként a sportot, a digitális részt érinti leginkább, de a túrát is szeretnénk megtartani, nem csak az éven több alkalommal is, de a gyermek héten belül is. És ehhez kapcsolódóan több olyan programot szeretnénk még, ami még eddig nem volt, de érdekes a gyermekek számára, akár más témában is.
Köszönöm szépen az interjút, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, köszönöm én is!
Köszönjük figyelmüket, örülünk, hogy meghallgatták az általunk összeállított műsort a Bolyai János Katolikus Általános Iskola falai között történt eseményekről. Végzős diákként szeretnék köszönetet mondani azért, hogy részt vettem az Iskola Rádiós Hálózat munkájában. Kellemes nyári szünidőt kívánunk mindenkinek!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. május 25-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel pünkösd ünnepéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból. Pünkösd ünnepe előtt vagyunk, természetes, hogy egy picit a Szentlélekről szeretnénk beszélni, teológiai és személyes szempontból is. Az lenne az első pont, a műsorunk első része, hogy megnézzük azt, hogy ki is az a Szentlélek. Talán minden katolikus keresztény, de lehet, hogy protestáns testvéreink is imádság közben vagy imádság előtt, vagy a végén gyakran a Szent Háromságot, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevét említjük. Mi katolikusok keresztet rajzolunk magunkra, ez még inkább emlékeztet bennünket megváltásunk nagy titkára. Ebben a rövid kis imádságban, a keresztvetésben ott szerepel a Szent Lélek, de talán a keresztvetések alkalmával kevés időnk van arra, hogy végig gondoljuk, hogy mit is mondunk, hogy kihez is fohászkodunk, kinek a segítségét kérjük, és mondhatjuk azt, hogy a hétköznapjainkban a Szentlélek talán háttérbe szorul. A legtöbb ember, amikor imádkozik, persze nagyon helyesen, az Atyához fordul, hiszen Jézus maga is azt mondta, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi Atyánk. A legtöbb imádságot az Istenhez intézzük, hozzá sóhajtunk föl, hozzá fohászkodunk, vagy Jézus Krisztushoz, akinek a személyén keresztül igyekszünk nap mint nap tökéletesebbé válni, keresve az igazság útját. De nagyon sokszor a Szentlélek csak pünköstkor kap fontos szerepet az egyház életében, vagy a bérmálás alkalmával, amikor külön készülünk a Szentlélekkel való találkozásra, ismerkedésre. Ezekben a napokban pünkösd előtt pünkösdi kilencedet szoktunk imádkozni, de talán ez sem annyira népszerű, mint akár a húsvét előtti nagybőjt, vagy a karácsony előtti adventi időszak, pedig az egyház harmadik legnagyobb ünnepéről van szó. Illő tehát, hogy készüljünk erre az ünnepre, így például lehetőségünk van még, holnap pénteki nap van, böjtölni, kérni a Szent Lelket, vagy akár a szombati napon is külön imádságokban imádkozni, könyörögni, virasztani, szentírást olvasni, és kérni Isten lelkét, hogy az ő ajándékait mi is megkapjuk. Nézzük először azt, hogy ki is a Szent Lélek. A Szentlélek az Isten lelke, a harmadik isteni személy. Valóságos Isten az Atyával és a Fiúval egy lényegű. Imádkozzuk ezt a Hiszek egyben is. Mi az ő szerepe az ember és az emberiség életében? A Szent Háromság életének lényege alapvetően a szeretet. A Szentlélek kilép, és ezt a szeretetet, ezt az isteni szeretetet lehozza a földre, eltölti mindazokat, akikre kiárad. Azért, hogy a világ, az emberiség minden önmagán való túllépése, minden megújulhasson a Szentlélek által. A Szentlélek felemel. Nem más, mint Isten felé való hálaadás, az Istennel való egyesülés, a világ megszentelése. A Szentlélekről olvasunk az Ószövetségben is, nem kifejezetten így, hogy Szentlélek, de több helyen is olvashatunk, például a Teremtés könyvében rögtön az elején, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Aztán az Úr lelke betöltötte. Vagy például keresztelő Jánosról is olvashatjuk, hogy az Úr lelke volt rajta. Aztán ugyanezt mondja később Szűz Máriáról is az egyház, aki az Istennel egyesült, és az egyháznak a példaképe lett. Ugye a Szent Lelket pünköstkor ígéri meg Jézus az apostoloknak, pünkösd előtt ígéri meg az apostoloknak, és pünköstkor küldi el, ahogy az evangéliumokban ezt olvashatjuk. Jézus a Szent Lélek által testesült meg, hiszen tudjuk, hogy Szűz Mária a Szent Lélektől fogant. Tehát Jézus egész életét átjárja a Szent Lélek. Általa tanít és gyógyít, általa adja magát áldozatul, és Isten lelke keltette őt életre a halálból. A Szentlélek látszik, hogy élő valóság, akinek működése van. A Szentlélek mindig is működött, pünköst előtt is. Még inkább működik pünköst után, amint Jézus ígérete szerint az Atya kiárasztja a világra. A Szentlélek minden emberben működik, nem csak a katolikusokban, vagy csak a keresztényekben. Minden emberi lélek mélyén, az Isten által teremtett világban, egy-egy embercsoport, egy-egy közösség szívében, lelkében. A Szentlélek az egység lelke is lehet. A Szentlélek által az Atya is működik a világban, ahogy a teremtés pillanatától kezdve ezt tapasztalhatja a teremtett ember. Néhány szempontot mondtam most csupán, ami az egyház tanítása a Szentlélekről, és most felétek fordulok, és az egyház tanítása után egy kicsit próbáljuk meg ezeket a teológiai mondatokat, szavakat egy kicsit úgy életszagúvá tenni, élettel megtölteni. Kérdezlek benneteket, hogy először is nektek ki a Szentlélek, mit tudtok a Szentlélekről, és mi az, ami esetleg először úgy eszetekbe jut, amikor azt mondja valaki, hogy Szentlélek. hol találkoztatok ezzel a kifejezéssel először, vagy akár, hogyha a bérmálásotokra visszagondoltok, itt ugye ismét két különböző nézőpontot láthatunk, tehát, hogy mit jelentett számotokra, akár a bérmálás, akár a Szentlélek. És az is egy érdekes kérdés lehet talán, hogy mit jelent ma a Szentlélek, vagy hogy látjátok a ti környezetetekben, hogy például a fiataloknak, vagy ugye a híveknek, akik körülöttetek vannak, vagy a családtagjaitoknak, működik-e a Szentlélek az életében? Olyan érdekes, hogy ezt mindenki tudja talán emlegetni is szoktuk, hát nem viccesen, inkább síralmasan, hogy sokszor sok fiatal megbérmálkozik, utána aztán eltűnnek a templomból, úgyhogy kibérmálkoznak. Ilyeneket is szoktunk hallani, szoktunk mondani, és tényleg azt látjuk, hogy ha az ember ezt nem veszi eléggé komolyan, akkor nem lesz gyümölcsöző. Hogy ti hogy látjátok ezeket a dolgokat, ezt a helyzetet, és akkor nézzük úgy szépen az elejét, hogy honnan ismerkedtetek ti a Szentlélekkel, milyen emléketek van erről, Szentlélek, mit mond nektek ez a szó? Hiszen egyelőre még csak itt tartunk, hogy ez egy szó, hogy Szentlélek.
A Szentlélekkel először a bérmálás alkalmával találkoztam, és hát a felkészítők alkalmával, és akkor egyre jobban megismerhettem. Hát emlékeim nem nagyon vannak a bérmálás pillanatáról, azért megmaradt nagyon sok minden, mint egy fénykép így az agyamban. Amiben biztos vagyok, hogy sétáltunk a barátnőmmel haza, nagyon szép napsütéses nap, egy vasárnapi mise után, hogy megváltozott az életünk a bérmálást követően, mert egy csomó minden kinyílt, egy csomó mindent megértettünk, az értelmünk is megnyílt volna a Szentírásra magára is, illetve az élet dolgaiban is sokkal könnyebben tudtuk dönteni, sokkal minden világosabbá vált. És tudtuk, hogy ez mind a Szentlélek miatt van, de úgy, hát úgy, aztán úgy jöttek ugye a szürke hétköznapok, és hát ez úgy feledésbe merül, de persze az imádságok kapcsán azért előjön. És nekem a Szentlélek, ugye, hogy amikor megtudtam, hogy az Atyának és a Fiúnak ugye a szeretet kapcsolata igazából a Szentlélek, hogy hát ezt úgy még a bérmálás után jóval, jó 10 évvel, akkor azért teljesen máshogy álltam hozzá, sokkal többet kértem, sokkal többet imádkoztam a Szentlélekhez, és nekem ő egy vezető. Tehát ő az, aki vezet az életem során végig folyamatosan, és a sugallatokat is mindent tőle kapok, tőle kérem. A hívek számára, hogy mit jelent a Szentlélek, Diózsőrben van egy nagyon kedves hölgy, aki nagyon szereti a Szentlelket, és vele szoktam beszélgetni, és mindenféle könyvet szoktunk cserélgetni a Szentlélekről, és szeretek vele ezekről beszélgetni. Nekem úgy van, hogy ezt hallottam már másról is, hogy az imányban mindig más van a Szent Háromságban előtérben. Vagy az Atya, vagy a Fiú, és vagy a Szentlélek. És hát volt olyan időszak is, amikor a Szentlélek volt, amikor az Atya volt, amikor a Fiú. És hát most ugye a plébániánkon zajlik a Szentlélek szeminárium, amiben Timi is, meg, és én is részt veszünk. És szerintem hát rengeteget ad ez az egész úgymond szeminárium számunkra. Az elmélkedések, a szentírási részek, egyre inkább ismerjük meg Istent és a Szentlelket.
rögtön itt hoznám, mielőtt még Timit is kifaggatjuk, Varga László kaposvári püspökatyának az egyik gondolatát, akiről talán tudjuk, hogy tevékenyen részt vesz a karizmatikus mozgalomban is, és minden olyan ima közösségben, ahol az emberek őszintén és szeretettel imádják és dicsőítik az Istent, a következőt mondja. A Szentlélek teljesen ott van bennetek. Rajtatok múlik, hogy felismeritek-e jelenlétét, hogy hisztek-e a jelenlétében és figyeltek-e az ő szavára. Ha vágyakoztok rá, ha teljes szívvel, lélekkel, minden erőtökkel szeretni akarjátok a jó Istent, akkor ez menni fog, mert ezt akarja a Szentlélek. Az Úr Jézus pedig mindenben segíteni fog. Milyen szép gondolat ez, és még a lényegét még egyszer elmondom. Tehát, hogyha szeretni akarjátok a jó Istent, akkor ez menni fog, mert ezt akarja a Szentlélek is. Tehát nagyon-nagyon fontos az, amit hallottunk, hogy felismerjük azt, hogy a Szentlélek képes arra, hogy megváltoztassa az életünket. És akkor most Timihez fordulok, akinek ugye az életében hát sok változás történt, ugye a keresztelkedésével, bérmálkozásával, hiszen ekkor csatlakozott az egyházhoz, és ő ezeket a szentségeket elég intenzív módon egy csomagban kapta, ilyen három az egyben ajándékként, hogy te akkor hogy élted meg ezeknek a szentségeknek a teljességét, például a Szentlélekkel kapcsolatban?
Hát ugye az első áldozás, illetve a keresztelés is első áldozás volt egy évben, és utána én egy évet készültem még a bérmálkozásra. Érdekes volt, mert ugye nekem az egyik legnehezebb, mint szerintem egyébként azoknak is, akik ugye hittan tanulnak, megfogni azt, hogy mi maga ez a Szent Háromság, tehát a Szentléleknek a szerepét, azt értettem, de én inkább ilyen kicsit lefordítva, én mindig azt éreztem, hogy ő egy vezető. Tehát, hogy így az életem során ő vezetni fog engem. És egy kicsit, hát így profánul inkább azt mondanám, mint hogyha a lelki, élő lelki ismeretem lenne. Amikor a bérmálkozás szentségét megkaptam, emlékszem rá, hogy én egy ilyen hihetetlen melegséget éreztem, egy ilyen, tehát volt fizikai tünete is, hogy így mondjam annak, hogy ebben a szentségben részesültem, és utána nagyon sokáig, hát jó pár hónapig én ebből nagyon gazdagon részesültem ebben a, nem örömnek mondanám igazán, mert nem egy érzés volt, hanem egy... nem is tudom kifejezni igazán, tehát egy ilyen nagyon érdekes megtapasztalás, és nagyon-nagyon-nagyon jól tudtunk, úgy látom együtt, vagy akkor úgy éreztem, hogy nagyon jól tudok működni így a Jóistennel együtt. És utána jöttek, úgy, mint ahogy Kriszta is mondta, szürke hétköznapok, és pont a Szentlélek szemináriumon így visszaidéztem, hogy így az elmélkedések során, hogy mi történhetett, hogy miért maradt ez abba, ez az intenzív kapcsolat vajon. És hát nyilván az imádságos élet az fontos szerepet játszik abban, hogy sikerült, reméljük, ezt a kapcsolatot helyreállítani. Én mindenképpen erre törekszem, és azon is elmélkedtem sokat, hogy ezért az életem során nagyon jó vezetést kapok mindig. Tehát mindig vissza-vissza pofozgat a helyes útra a Szentlélek, úgy érzem.
Kriszta, te hogyan látod ezt a témát, hogy te például a bérmálásod által mennyivel kerültél közelebb az Istenhez? Mert hiszen addig is jártál templomba, mi változott tulajdonképpen a bérmálásban?
Hát, ahogy mondtam is rögtön a legelején, hogy megváltozott az életem, tehát pont ezt beszéltük a barátnőmmel hazafele menet, és hogy világosabban láttam az élet dolgait, sokkal a szentírásra is jobban kinyílt az értelmem, illetve hát így a lelki, tehát a karizmáim is akkor kezdtek el igazából megmutatkozni. Rá egy évre derültek ki dolgok, úgymond, hogy, és akkor utána, hát igen.
És ugye a hétköznapi életedben történt-e valamilyen gyakorlati változás? Tudtad-e hordozni ezt magadban? Nem tudom, hogy hány éves voltál, amikor bérmálkoztál utána?
16 éves voltam, amikor bérmálkoztam.
Tehát azt jelenti, hogy még iskolába jártál, hogy történt-e igen. Valamilyen gyakorlati változás is az életedben, például, hogy a éppen akkor aktuális életállapotodnak megfelelően tanulásban, vagy bármi az ima életedben?
Inkább az ima életben, a tanulásban nem az ugye ment nyíl egyenesen. Inkább az ima életem lett intenzívebb, mind akkoriban nagyon, hogy mondjam, nagyon belevetettük magunkat az imádságba, a közösségünkkel, tehát sokkal aktívabb volt, mint manapság a fiatalok sajnos, és nagyon-nagyon sok kegyelmet kaptunk, és egyre inkább kerestük egymás társaságát, tehát a közösséget, és közösségben minél többet imádkoztunk utána, tehát egyre többet imádkoztunk.
És még egy ilyen gyors kérdés elhangzott, ugye az, hogy a egyházközségünkben éppen egy Szentlélek szeminárium zajlik. Így kérlek titeket ebben is egy kicsit, hogy beszéljetek egy-egy mondatot, vagy egy-két mondatot arról, hogy mit jelent nektek ez a Szentlélek szeminárium tulajdonképpen. Miért fontos számotokra az, hogy részt vegyetek ezen a Szentlélek szemináriumon, miért tartotok ki ezen az úton, hiszen azért, akik esetleg nem tudják, a Szentlélek szeminárium az egy 9-7-es lelki gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik elindulnak ezen az úton, 9 hétre elkötelezik magukat, hogy nap mint nap, több mint fél órát rászánnak az imádságra, kérik a Szent Lelket 9 héten keresztül, hogy alakítsa és formálja át őket belsőleg. Miért fontos nektek ezen részt venni, és hogyan élitek meg most már, hogyha jól tudom, akkor a 6. hét zajlik, és hogyan látjátok, hogy mi történik bennetek a Szentlélek hatására?
Amikor elkezdtem, én azzal a céllal kezdtem el, vagyis az van bennem, meg mindig is az volt bennem, hogy minél közelebb kerülni Istenhez, és hogy a mennyországba kerülni, de hogy én egyenesen oda szeretnék kerülni, tehát nem szeretnék a tisztítótűzbe és egyéb helyeket megjárni, és tudom azt, hogy nekem nagyon sok olyan lelki sérülésem van gyerekkoromból, ebből szeretnék meggyógyulni, és hogyha ez sikerül, akkor én egyre közelebb kerültek, és egyre jobban be tudom fogadni Jézust a szívembe. És ezért is mentem többek között, tehát elvárásom nem volt, csak úgy éreztem, ez egy lehetőség Isten részéről, hogy én megnyíljak, és hogy ő engem meggyógyítson, és ez el is indult ez a folyamat, és nagyon-nagyon sok változást tapasztalok magamon, meg kapok külső visszajelzéseket is, amin úgy csodálkozom, mert annyira mélyen és annyira belül van ez az egész dolog, hogy egy furcsa, hogy ezt észreveszik mások, és ez érdekes számomra. Ez egy nagyon nagy ajándék, meg tényleg kegyelem, hogy minden nap egyre inkább mélyülhet a kapcsolatom a jó Istennel, és hogy egyre inkább érezhetem a Szentléleknek a vezetését, és láthatom az életemben. Tehát ez egy csodálatos dolog, és ez szinte egy gyors lift, úgymond Istenhez, ez a Szentlélek szeminárium, és azért, hogy tényleg befogadjuk, és ez a személyes kapcsolatunk minél jobb legyen.
Timi, te hogy éled meg, hogy például, amikor hazamész szombat esténként a Szentlélek szemináriumba, és kérdezik otthon, hogy a gyerekek vagy a férjed, hogy mit csináltok ti tulajdonképpen ott, akkor hogy meséled nekik? Milyen élményt tudsz átadni erről a néhány óráról, amit szombatonként ott töltöttek a plébánián?
Hát egyrészt látják rajtam azért, hogy én nagyon-nagyon fel tudok töltődni. Tehát nagyon sokat ad az, hogy egyrészt ugye én azért is jelentkeztem, mert úgy éreztem, hogy van bőven mit javítanom az Isten kapcsolaton, amit én próbáltam ugye visszapofozgatni az eredeti helyzetbe, de óriási segítség. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a maga az előadások, az elmélkedések otthon, az, hogy az imádkozásnak van azért egy bizonyos formája, amit ugye betartunk, vagy nem kötött formában, de azért ott van, hogy mi az, amiről elmélkedhetünk, nekem nagy segítség. És a család ezt mondjuk olyan szempontból veszi észre rajtam, hogy nyilván megkérdezik, hogy miről is volt szó, tehát azért beszélgetünk mi erről otthon, és remélem, hogy azért bennük is elindít valamit, főleg ugye a két nagyobb gyermekben. Ugye nekem most pont a legidősebb fiam, ő most bérmálkozott, nem olyan régen, úgyhogy ő még közvetlenebbül érti azt, hogy mi is zajlik most bennem.
És érdekes csak, hogy ezt így említetted. Látsz rajta például valami változást a bérmálás óta?
Egy kicsit lenyugodott, én azt látom. Azért ő abban a korban van, amikor ilyen nagyon megmondóak, nagyon ragaszkodnak a saját igazukhoz, nehéz velük elfogadtatni másoknak a véleményét, vagy a maguk, hogy magukénak érezzék, és úgy látom, hogy befogadóbb lett sokkal. Túl azon nyilván, hogy a mindennapi küzdelmei megvannak neki is minden téren, de én ezt látom rajta. Egy kicsit elfogadóbb lett.
Talán a kedves hallgatóknak is vigasztaló lehet ez, hogy a Szentlélek akár segít, tehát ne ijedjünk meg tőle, meg a gyerekeinket is ne tartsuk vissza a bérmálástól, hiszen akár lenyugvást, akár megnyugvást, akár az értelemnek a megnyílását, akár egy új utat, sok mindent adhat a bérmálás. És most az elmúlt hétvégén mi is itt Miskolcon bérmálásokon vehettünk részt, hiszen érsek úr itt a Mindszenty templomban, aztán délután a Selyemréti templomban bérmált, és ott elhangzott egy érdekes mondat a prédikációban, ami szerintem nagyon bátorító volt érsek úr részéről. Azt mondta, hogy a Szentlélek hatékony, vagyis hat az emberre, mondta, hogy még azokra is, akik amúgy nem jönnek lázba túlságosan tőle, hiszen mondta, hogy lehet, hogy valaki úgy jön bérmálkozni, hogy a család kérte őt rá, valaki kedvéért, vagy a kortársaival, hát már ő is végigcsinálja, túl nagy lelkesedés nincs benne, és azt mondta érsek úr, hogy legyünk nyugodtak, a Szentlélek, a harmadik isteni személy akkor is hat, ha valakit éppen nem hoz tűzbe maga a gondolat, hogy ő megbérmálkozik. Tehát lehet, hogy először nincs kedve, de a Szentlélek hatással van az emberre, és ezt ne felejtsük el, hogyha hívjuk, ha kérjük, a Szentlélek hat ránk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megtapasztaljuk az ima életünkben, hogy a Szentlélek hat ránk. Most itt a Szentlélekről való elmélkedésünket szeretném lezárni egy imádsággal és egy énekkel, ahol a Szent Lelket kérhetjük, a Szent Lelket hívhatjuk, hogy jöjjön a mi segítségünkre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Küldd el, Uram, Szent Lelkedet, a bölcsesség lelkét. Oly nagy vagy, Uram, oly távolinak tűnik a te világod, néha riaszt a fölséged, oly idegennek látszik gondolataid útja és járása, oly nehéznek tűnik kegyelmed, felfogása és hordozása, szolgálata. Ajándékozz meg minket a bölcsesség szent ajándékával. Tedd ízessé számomra a világodat, hozd közelebb azt, ami távoli, otthonivá az idegent, természetessé a természet fölöttit. Ahogy nem kell magunkon erőszakot venni, ha jól ismert, ízletes étel áll előttünk, ilyen jól ismert valósággá légy számunkra, Uram. Vedd el szeretetem fáradtságát, áldozatom és helytállásom kikényszerített voltát, a mindennaposság és a szokások közönyét, elmém ernyedő hangulatát, a kötelességszerűség és becsületes helytállás komorságát. Add bőséggel, Uram, a bölcsesség lelkét. Adja Isten, hogy mindannyian megkapjuk a bölcsességet, mindannyian megkapjuk a Szent Lelket, és imádkozzunk buzgón, hogy betöltse minket is az Isten lelke, hogy szabadon, örömmel és szeretettel tudjuk dicsőíteni az Istent. És most egy szép szentlélekhívó énekkel imádkozzunk tovább, és kérjük a jó Isten kegyelmét. Mindenkinek áldott készülődést kívánunk Pünkösd ünnepére, ne feledjük el elvégezni a szentgyónásunkat, hiszen a húsvéti szentgyónásoknak az utolsó időszaka ez, hiszen 50 nap áll rendelkezésünkre, hogy a húsvéti szentgyónásainkat elvégezzük. Készüljünk megtisztult lélekkel erre a nagy ünnepre, menjünk el, hogyha tudunk szentmisére, ha pedig otthon vagyunk, és nem tudunk már elmenni szentmisére, vagy nincs lehetőségünk, akkor igyekezzünk a rádión, a tévén, vagy az interneten keresztül bekapcsolódni az ünnepbe, és legyen valódi ünnep ez a hétvége, vérasztással, imádsággal, bibliaolvasással, böjtöléssel készüljünk a lélek kiáradására, hogy bennünket is átalakítson az éltető lélek. Mindenkinek áldott szép ünnepet kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,